Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják, azt írják a Sokak Magyarországot című programjavaslat vitairatban, egyebek mellett, hogy a demokratikus alternatívát erővel kell megtölteni, intellektuális, morális, emberi, politikai és szervezeti erővel. Hogy lehet ezt úgy megtölteni mindezekkel, hogy ez világosan látszódjék, ne csak a mostani hívek számára?
Ugye hírek előtt beszélgettünk erről a boltzár dologról, vasárnapi nyitvatartásról. Szerintem például ebben láttak erőt a választók.
De itt az MSZP erejét látták.
Persze, de újra mondom, hogy meg lehet találni azokat az ügyeket, és lehet hozzátlálni szereplőket is, amelyek azt mutatják, hogy még ebben a nagyon fura, zavaros magyar közéletben is elérhetnek sikereket ellenzéki pártok. Jövő héten az alaptörvény elfogadásának 5. évfordulóján fent a várban tartunk egy tüntetést. Most először fog az megtörténni, a demokratikus koalíció. Most először fog az megtörténni, hogy a színpadra állnak civilek. Gond nélkül. Oda mernek jönni. Ilyen nem történt az elmúlt 6 évben. Névsort még nem mondok. Átléptünk egy határt. Már nem magányos a párt e tekintetben, ami az elmúlt 6 évre mindenkire jellemző volt, hanem elvállalják ezek a társadalmi kapcsolatok. Ezek jó történetek, ami pedig a Sokak Magyarországát illeti, én szerintem az tele van intellektuális erővel. Az egy egészen ritka, szerintem jó minőségű dolgozat arról, hogy milyennek kellene lenni ennek a polgári Magyarországnak.
Igen, de a kérdés az, hogy ezt hogyan fogják tudni mások is. Mert programot viszonylag kevesen olvasnak ebben a hazában. Hogy fog ez eljutni az emberekhez úgy, hogy este a vacsoraasztalnál ezen morfondírozzanak?
Hát részint most úgy, hogy önnel beszélgetünk, és azt remélem, hogy a hallgatóink egy jelentős részében azt az élményt fogom hagyni, hogy a demokratikus koalíció és az elnöke az nagyjából tudja, hogy mit beszél. Részint azok olyan típusú kisfilmekkel, mint amit szintén említettünk, és sokan megnézték az egészségügyről. Voltak hasonló filmjeink az elmúlt egy hónapban, egészen pokoli nézettséggel. Magyarország legnézettebb politikai kisfilmje az a mi kongresszusra készült 4-5 perces kisfilmünk. 1.500.000 emberhez jutott el. A második helyzetben Orbán Viktornak egy másik kisfilmje. És hát majd amikor kampány lesz, akkor kell megcsinálni ezt természetesen. Ciklus közepén tényleg korlátozottak az eszközeink.
De az erőt, amit szükségesnek tart, azt mi mutatja meg? Mi az, ami miatt az emberek azt mondják, hogy nem csak igazuk lehet, hanem erejük is van ahhoz, hogy ezt mind megcsinálják? Mert más ellenzéki pártnak is lehet igaza. Egy számos kérdésben nem nagyon mondanak különbözőt egymástól.
Az erő, ha én jól értem, és amennyien tudok a választók fejével gondolkodni, az nagyjából azt jelenti, hogy kormányzó képes, ugye? Tehát meg tudja csinálni. A demokratikus ellenzéki világban a ma politizálók között a legtöbb kormányzati tapasztalatom, azt gondolom, nekem van, és talán én tanultam a legtöbbet, hogy azok között vagyok, akik a legtöbbet tanultak kormányzati sikerekből és kudarcokból. Úgy látom, hogy olyanok vannak a demokratikus koalíció vezetésében, sok volt miniszter és államtitkár, akikre rábízható ma az ország, akikből egy minden bizonyal koalíciós természetű árnyék kormányt már fel lehetne tölteni, legalább egy részét.
A megújulás régi baloldali kifejezése egy szándékosan nem írták bele a Sokak Magyarországában? Ennél nem kell újabb?
Új párt vagyunk. Idén össze leszünk 5 évesek. És azt gondolom, hogy alapvetően mi jól reagálunk a világ történésére. Nyilván azok alapján, amiben mi hiszünk, ez azt jelenti, hogy mindenki ide tért velünk. Nem feltétlenül követjük a választók jelentős része elvált legnépszerűbb történeteket. Van ennek egy konzisztenciája, amit a Sokak Magyarországa képvisel. Én azt gondolom, hogy egy ennél sokkal nyugodtabb, tisztességesebb, nyitottabb kormányzást lehetne megvalósítani, annak a kultúrának a bázisán, amit ma a demokratikus koalíció képvisel.
Hogy képzeli? Nagy harcárán, nagy győzelemmel? Vagy nagy harcárán a kis győzelem is elég? Mert ha jól gondolom, akkor ön azt is megtanulhatta, hogy a kis többség nagyon nem elég.
Persze, hogy mindenki szeretne nagyot győzni. Én ma azért küzdök, hogy ebből legalább egy nyílt küzdelem legyen a végére. Ezeknek a napoknak a különböző kutatásai alapján azt lehet mondani, hogy nagyjából a szavazóknak a harmada, 31-néhány százalék van demokratikus ellenzéki oldalon, több pártot támogatva tegyük hozzá, ötöde vagy valamivel kevesebb, mint az ötöde a Jobbiknál, és valamivel kevesebb, mint a fele, bizonyos közönkutatók szerint már a lényegesen kevesebb, mint a fele, 40-50 százalék között a Fidesznél. Ez nem olyan drámai különbség, ha együtt nézzük, 30-31 néhány százalék kontra 40-41 néhány százalék, 11 néhány pont. Ennél nagyobb különbséggel vettem át az MSZP-t 2004-ben, és ennél nagyobb különbséggel irányítottam az MSZP kampányát 2002-ben, és mind a két esetben győztünk a végén. Tehát én ezt nem látom kínáltástalannak, továbbra is azt tartom kulcskérdésnek, amit önnek már szerintem elmondtam egy párszor, és sokszor leírom, hogy legyen túl az MSZP a saját kongresszusán, dőljön el a vezetés, ehhez nekünk nincsen szavunk, tényleg nincsen, és kezdjünk el egy értelmes beszélgetést, nem nyilvánosan, ezt is elmondtam önnek, hogy hogyan lehet egy közös ajánlatot, alternatívát mutatni a választóknak, mert amíg ezt nem látják, hát addig ki a csodára szavazzanak, nem könnyű nekik dönteni, és azt látom.
De azt nem tartja problémának, hogy ezek az erőviszonyok nagyon hosszú időn keresztül fagyottak. Történik, ami történik, szinte hibahatáron belül gyengül a Fidesz, erősödik a Jobbik, erősödik a Fidesz, gyengül a Jobbik, a DK meg nagyjából tartja a parlamenti küszöb fölötti szintjét, azt is szinte masszívan.
A DK az egyetlen párt, amely a mi oldalunkon, amely érdemben növekedett 2014-ben, muszáj megjegyeznem önnek.
Ezt nem tudja jobban, igaz?
Nincs olyan komoly közvélemény kutató, amely ma ne két számjegyű biztos támogatói részvételt mondana. A ma reggel publikált Sonda Ipsos, vagy már nem tudom, hogy
mondják, az Árvec. Ott azt hiszem, hogy 6-ra mérik.
6 és 10 a biztosban. Először mér nekünk a Sonda életében 10-et. A medián legjobbját mindig 11-et, és nem megyek tovább. Tehát mi azért növekszünk. Ebben önnek igaza van. És ez egy fontos figyelmeztetés. Másik oldalról meg van egy ténysor. Fontos győzelmet most már 2 éve a Fidesz nem tud semmiben sem aratni. Nem volt olyan időközi választás, amit meg tudott volna nyerni. Nagy ügyeket internetadótól most boltbezárásig elveszít, és nem lehet látni a kormányzásának a valóságos karakterét, hogy mire fut ez ki 2018-ig, és amikor azt kérdezik az emberektől, hogy mennyire elégedett a kormányzással, akkor nagyjából 60% az embereknek kifejezetten elégedetlen, és csak 20% körül az elégedett, a maradék 20% meg nem mond véleményt. Szerintem nem jó irányba mennek a Fidesz szempontjából a dolgok, és azért támogatom az, hogy legyen egy erősebb alternatíva és kvázi egység a mi oldalunkon, mert szinte biztos vagyok benne, hogy egy ilyen a mérhető szimpátiát is kimozdítaná ebből a helyzetből, miközben, hogyha akcióról van szó, választásról van szó, akkor is már sorozatban mi győzünk.
De megnövelni a elképzelt baloldali egységre szavazók népességét, és mert azt tudni, hogy a DK meg az MSZP között van egy másodlagos preferencia, hogyha nem ide, akkor oda szavazna. De azt nem nagyon mutatta ki senki, hogy a tömeg az növekedett volna az utóbbi időben.
Igen, hát persze a végcél az semmiképpen nem az, hogy mi kettőnk között átrendeződjenek a viszonyok. Hazudik az az MSZP elnök, amelyik nem azt mondja, hogy jobb az MSZP-nek, hogyha ő a legnagyobb párt ezen az oldalon, és hazudna az a DK elnök, amelyik azt mondja, hogy nem lenne jobb a DK-nak, ha mi lennénk ez az oldal a legnagyobb párt. De ha tőlem valaki azt kérdezi, hogy ez az én igazi ambícióm, nyugodtan mondhatom, hogy nem. Az igazi ambíció az az, hogy a bizonytalanok ma meglehetősen nagy táborából, de ez is természetes ciklus közepén, 40%-ot meghaladó a bizonytalan szavazó, vagy a nem szavazó, azokból kell tudni elhozni nem sokat, együtt 600 ezzet azzal lehet nyerni.
De azt látják, hogy ezeket a bizonytalan embereket, akiknek még a motivációjukról sem nagyon sokat tudni, mivel lehet megmozdítani, hogy egyáltalán odafigyeljenek arra, amit mondani akarnak nekik?
Hát a valóságos, ilyet valóságos történeteivel, azokról, amikről itt eddig beszéltünk, amivel nekik bajuk van. Baja van ma azzal, hogy látjuk a mai telefonok megértések sokaságából, hogy miért csak 0,9% a nyugdíj emelés idén. Ugye Varga miniszter most jelentette be. Ha ezekkel az ügyekkel foglalkozunk, meg oktatással, meg egészségügyel, akkor azt gondolom, hogy igen, el lehet hozni nagyon sok bizonytalan szavazót. Ennek az oldalnak volt már 45%-os támogatottsága 2006-ban. Ez azt jelenti, hogy legalább még 6-700 ezer olyan ember biztosan van, biztosan, aki már életében szavazott baloldali vagy szabad elvű pártra, és akik lehet, hogy csalódtak, de azt gyanítom, hogy ők most még nagyobbat csalódtak, ami most történik, és Salgót tarjál meg arra példa, hogy még azok a baloldali szavazók is, akik elmentek a Jobbik irányba, mert van ilyen, tudjuk, hogyha igazi tétje volt a történetnek, akkor gondolkodás nélkül arra kezdtek el szavazni, aki le tudja váltani a Fideszt, vagy meg tudja akadályozni a Fidesz visszatérését Salgó Tarjánban, és a MSZP-DK közös jelöltjére szavaznak. Figyelmeztetem én a kollégáimat, hogy a párt elnökök meg pártvezetés megállapodása lehet, hogy 18-ban semmit nem fog érni. Mert a választók okosabbak sokszor, mint mi. Ha leváltó hangulat lesz az országban, és egy ilyen három ratagolt politikai rendszerben könnyen megeshet, hogy a centrális erőtér saját csapdájába esik. Mert úgy helyezkedik középre, hogy a másik kettő szélsőségnek tekinti, de a másik kettő még átszavaz akkor, hogyha a középen lévőt ki akarja ütni. Én nem fogadom ezt a leírását a történetnek, de hogy ez működik, ez a választói logika, azt láttuk Tapolcán, láttuk Veszprémben, most láttuk Salgótarjánban.
De attól nem tart, hogy az egyre mélyebb és mélyebb elégedetlenség a létező viszonyokkal az mindig a radikális szónokok felé viszi el a politikát, és ez a Jobbik.
Nem látom ennek a nyomát. De tehát, ha intellektuálisan beszélgetek önnel, akkor azt mondom, hogy igen, ez kockázat, de fura módon nem a Jobbik radikalizálódott, hanem a Fidesz nyelve radikalizálódott. Én ma úgy látom, hogy Magyarországon az igazi kockázat éppen ezért őszintén szóval nem a Jobbik, hanem a Fidesz. És amikor beszélgetek külföldi kollégákkal, partnerekkel, diplomatákkal, akkor itt van egy drámai átalakulás egyébként, amennyit látom a fejekben. Korábban kár lenne titkolni, nem kevesen azt mondták, hogy azért sem szabad nagyon kritikusnak lenni a Fidesszel szemben, mert félő, hogy a Jobbik megerősödését hozza. Ma ők is azt mondják, amit én mondok, hogy ma Magyarország legnagyobb kockázatát a Fideszben kell keresni, mert a Fidesz radikalizálódott szövegében, gesztusaiban, a miniszterelnök évértékelő beszéde volt az utolsó, vagy éppen a március 15-i beszéde volt, ilyen nagyon csúnya beszéd, szóval nézze, ennél messzebb már nem lehet elmenni.
De miniszterelnök szokta azt is mondani, hogy ne azt figyeljék, amit mondok, hanem amit teszek. Nem beszélhet így egy miniszterelnök?
Nem, én azt hiszem, hogy nem beszélhet, hogy különösen az a miniszterelnök, nem, aki előszeretettel hivatkozik nemzetre. Hogy a nemzet egyik részét, amit nem ért egyet ő vele, azt kiátkozza, parazitának tekinti. Így nem beszélünk. És ebből aztán van egy csomó dolog, ami tönkretesz bennünket, amitől rossz hangulatú ez az ország. Mert persze nem csak arról szól Magyarország, hogy mennyi pénzt tudunk keresni, meg mennyire biztos a anyagi egzisztenciánk, hanem ez egy jó hangulat országa, vagy sem. Ezért felelős a miniszterelnök, hogy ő mit csinál velünk, egymással szembefordít-e bennünket, vagy sem.
Azt mondta, hogy ha lesznek tárgyalások az MSZP-vel, azok nyilván nem lesznek első körben nyilvánosak. A modellben gondolkodnak, mert az MSZP-nek van egy előválasztásos modellje, amit a legutóbbi itt ülő MSZP-s vendégünk szerint 2017-ben meg kell csinálni, hogy utána teljes erővel a kiválasztott mögé lehessen állni. Ez a modell lesz?
Nekem minden jó, sokszor elmondtam, minden jó. Az előválasztáshoz minden esetre legalább két jelölt kell mindenhol, ugye? Van, ahol van két jelölt, van, ahol nincs. A helyi választókerületekben hasamra ütök, Csongrád 3-as választókerület. Hát nem tudom, hogy van-e annyi erőforrás, pénz, képesség, hogy ott komoly előválasztást csinálják. A sok millió forint, de hát nézze, mi egy nagyon szegény párt vagyunk magunk között, szóval. Azt sem tudom, hogy ez mivel járna együtt. Nem annyira összevesztinek-e, hogy még rosszabb lenne utána. És a legizgalmasabb kérdés persze az, hogy ki a közös miniszterelnök jelölt. Nem tudom, maga hallott-e már legalább kettő hivatalos miniszterelnök jelöltről a mi oldalunkon. Én még egyet sem. Szóval én addig nem szívesen beszélgetek technikákról, ami nem állt elő, az a politikai helyzet, amelyben egy technikát alkalmazni kell.
De mit kell előbb megcsinálni? Az egyéni választókerületeken induló közös jelölteket, vagy egy miniszterelnök jelöltet, aki mögé föl tudnak sorakozni? Hogy kell elképzelni? Már többet csinált ilyet, én még egyet sem.
Ne haragudjon, én erről velem azért nem tud beszélgetni, mert nekem ez teljesen mindegy. Nekem ebből semmi nem fontos. Az a fontos, hogy megteremtődik-e a közös politikai akarat az együttműködésre egy normális bizalommal, azt, hogy milyen technikával választjuk ki. Nekem bármi jó. Őszintén mondom.
De kell bármi jó. Ha jól értem, akkor kell bele egy olyan biztosíték, hogy a szavazás napján az ott élők, akik okosabbak sokszor, mint az itteni politikusok, nem szavaznak teljesen másképp, és akkor megint dugába dől az egész. Szóval olyan van már valakinek a fejében?
Nem tudom, hogy kiében van, nem tudom. Nem ezen forgulódik sem az én agyam sem, nagyon remélem, hogy a demokratikus koalíció vezetői többségének sem. A politikának ezek a technikái az ország jelen meg jövője szempontjából nem fontos.
Tehát ezeken múlhat a kormányzás? Hogy lesz vagy nem lesz?
Sok mindenen múlik a kormányzás. Én azt szeretném, hogy bennünk, a mi pártunkban, a DK-ban, a szocialistáknál vagy máshol olyan vezetés legyen, akivel nyugodtan lehet ülni és meg lehet akár ezt is, akár azt is beszélni. Én nagyon nagy vonal voltam 14-ben is, hozzáteszem, ennek a levét isszuk, de soha nem vetem a szociknak a szemére, nekik van 28 képviselők, nekünk meg 4, és a támogatottságbeli különbség legfeljebb másfélszeres. Én most is nagy vonalú leszek alapvetően, de nem töltöm az időmet technikákkal, és hogy itt elemezgessek homályos szándékokról, nekem ez nem ügy.
De önnek nem könnyebb azért nagyvonalúnak lenni, mint a szocialista elnöknek? Hát a Gyurcsány Ferencet a DK éléről tudomásom szerint senki nem akar leváltani. Ez a Gyurcsány párt. Hát így könnyű nagyvonalúnak lenni személyi osztozkodásnál, nem?
De ez nem a pártelnökségekről szól. Mi sem akarunk leváltani senki sem a szocialistáknál. Hát ki fog alakulni most egy stabil vezetés? Gondolom, a mostani vezetésnek nem kell szembenéznie a 18-as választásokig újabb tisztújítással, mindenki egy picikét e tekintetben megnyugodhat. Mi, ha szeretnénk egy másik országot, egy ennél higgadtabbat, csendesebbet, odafigyelőbbet, akkor nekünk is így kell viselkedni. Amikor Dunaújvárosban most vita van, nem tudom, hogy akarod róla beszélni, vagy sem, akkor engem őszintén szóval nem az zavar elsősorban, hogy nem tartják be a megállapodást. És erről sokáig ne beszélgessünk, mert én magam beszéltem Tóbiás pártelnök úrral, ő is tudja, hogy megállapodtunk, és vissza is igazolja, csak nem tudja érvésíteni az akaratát a Dunaújvárosban. És őszintén szólva, a szimbolikus értékén kívül nem egy hatalmas történet, hogy egy városi önkormányzat egyetlen egy helye ki lesz. Inkább arról szól, hogy ha mi azt mondjuk, hogy nem olyan országot akarunk, ami erőből csinál meg dolgokat a kormány, akkor nem lehet így viselkedni ellenzékiként sem a partnerekkel. Hogyan fogunk viselkedni a mi saját ellenzékünkkel, ha kormányra jutunk, a saját szövetségeseinkkel nem tartjuk be a megállapodást. És ebben nem a kritikai hangját szeretném a hallanák a szocikkal szemben, hanem én azt akarom mondani, egy más minőségű, más kultúrájú világot kell csinálnunk magunkkal szemben is. Én ezért viselkedem így, nem azért, mert nyugodt vagyok, engem nem váltanak le. Hát elkettnek semmi köze nincs egymáshoz.
De a tagságok szoktak menni a pártok vezetői után? Ha jól értem, akkor ezt egy komoly veszélynek látja ön is, hogy teljesen másképp fognak szavazni. Ha a másik párt jelölti lesz a szimpatikusabb, akkor egyszerűen oda szavaznak és kész.
Persze, hát éppen azért én azzal egyetértek, hogy a különböző elemlések szerint a választókereteknek mondjuk legalább a felében van érdemi esély győzni. Ha választók átszavaznak jobbikos, demokratikus oldalra és vissza, akkor még nagyobb ez a szám. És ha ez így van, ez lett a Fidesznek őszintén szólva a drámája, hogy hihetetlen mennyiségű egyéni szavatot elveszíthet, vagy egyéni mandátumot elveszíthet, annál inkább nekünk nem szabad megengedni azt, hogy ne egy jelöltünk legyen ott azon az oldalon, ha már elindulunk. Tehát én azzal egyetértek, hogy együtt kell majd működni, nem biztos úgy, ahogy 14-ben működtünk együtt, lehet, hogy másképp, nekem itt is majdnem minden technika megfelel, de hogy a végeredmény az legyen, hogy a győzelmi esélyes körzetekben a mi oldalunkon egy ember induljon el, ahhoz szerintem ragaszkodni kell, és én, hát amennyire én tudok ragaszkodni, én ezt képviselem.
Nagyjából mit gondol most, mikorra kell ezt megcsinálni, hogy föl is lehessen építeni azt a jelöltet, és lehessen mondani róla minden nap, hogy ez a mi jelöltünk, oda szavazott.
Nem kell sietni, nem kell, őszintén nem kell magának sietni. Két kampányt nagyon a közepén végigcsináltam. Ha 17 őszére készen vagyunk, 17 őszére, az bőven elég. Medgyessy Péter kampánya, amelyikben én dolgoztam 2002-ben, az lényegében a választások előtti ősszel indult be. Júniusban jelentette be a Péter hivatalosan egy nagy rendezvényen, hogy indul, kitört a nyár, mindenki elment nyaralni, szeptemberben kezdtünk a Péterrel dolgozni. Nem kell ebben kapkodni. A helyi jelölteket úgyis azok köréből választjuk ki, akiket valamennyi ott helyben ismernek. Miniszterelnök jelölt pedig hát nyilvánvalóan nem egy teljesen ismeretlen ember lesz. Fél év sok is a kampányra, úgyhogy én ebben nem vagyok türelmetlen, inkább mondom, ez a bizalmi légkör a legfontosabb nekem.
Mit gondol, ez a bizalmi légkör elég ahhoz, hogy egy harmadik ember is lehessen miniszterelnök jelölt? Nem az MSZP akkori elnöke, és nem a DK elnöke?
Bocsánat, közben itt a menni list a hallgatóktól. Igen. De nem tudok, és nem is szeretnék belemenni magával egy ilyen korai castingolásba. 14 tanulsága azt mutatta, hogy ez csak ront, de ezt mindenki meg is tanulta.
De a késői is szokott rontani, mert az megkapkodás.
Persze. El fogok én önhöz még ma jönni, én szerintem ősszel nyugodtabb viszonyok lesznek a szocialista pártban. Az új vezetéssel szerintem intenzív konzultációk kezdődnek el, hogy kialakítsuk azt a formát, amivel 18-nak neki kell menni. Ugyanakkor én, ha rajtam múlna, akkor hosszú normális tárgyalások a háttérben, és amikor minden készen van, akkor elmondanánk, hogy ide jutottunk, ilyen formában, ezekkel, ez mondani valóval, ezt ajánljuk Magyarországnak. Ez a dolgunk.
Annyi bizalom már van, hogy lehet hosszú tárgyalásokat csinálni a háttérben, mert a rövidekről is egy óra múlva kiderül, hogy ki mit mondott.
Én most azt tudom mondani, hogy én bárkinek meg tudom azt ígérni, hogy egy ilyen tárgyaláson most teljesen normálisan a mi oldalunkon 3-4 ember vesz mondjuk részt, legfeljebb 3-4 ember, gondolom másik oldalon is 3-4 ember. Én tudok olyan 3-4 embert vinni a DK-ból, aki egy szót nem mond, nem csak, hogy kívülre, még a DK elnökségének sem, hogy hűn erős a felhatalmazása, mert tudjuk, hogy minden rossz fél mondat ölheti a bizalmat, és ez nem fontos. Ez nem fontos. Felnőttként kell viselkedni, felelősen kell viselkedni.
Még egy utolsó kérdés. A választási rendszerben az ellenzék nyert is, meg vesztett is. Nehéz elmagyarázni azt, hogy a kudarc a rendszer hibája. Legalábbis viszonylag nehéz elmagyarázni. Belakták? Jobban tudják majd használni, mint ahogy eddig használták? Hát egyszer írta, hogy a választási rendszer bumeránként ütett vissza.
Ez egy nagyon rossz választási rendszer, és szerintem bizonyos értelemben nem legitim, mert egy párti a választási rendszer. Alkalmazkodunk egy általunk elutasított választási rendszerhez. Én úgy gondolom, hogy 14 sem volt sem szabad, sem tisztességes választás. Olyan pokoli előnye van a jogszabályon túl a Fidesznek, és most nem menjünk ebbe a dologba talán bele, mert lehet ugye az időnk, ami szinte alig kompenzálható, de persze, hát tanuljuk, a rossz rendszerhez is előbb-utóbb alkalmazkodik mindenki.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.